Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 20-ára meghirdette a digitális polgári körök első országos találkozóját a Papp László arénában a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook oldalán közölte, a rendezvény célja, hogy közösen megvitassák a digitális közösség jövőjét, amelyet a gyűlöletkeltő online tér alternatívájaként hoztak létre. A kormányfő szerint néhány nap alatt több mint 57 ezeren csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ismét működik az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, az e-receptek kiváltása is akadálytalan, közölte még tegnap az egészségügyi államtitkár. Takács Péter elmondta, a pénteki rendszerleállás több hardveres hiba okozta, amelyet a gyártó cég és a szakemberek közösen hárítottak el. A digitális állampolgár alkalmazás, a központi azonosítási ügynök és a 18-18-as ügyfélvonal már szombaton elérhetővé vált. Az EST szolgáltatásai, a receptfelírás és a beteg dokumentumok kezelése már tegnap hajnalban helyreállt. Országos szinten jelentős élénkülés tapasztalható az ingatlan keresésekben az otthonteremtési program bejelentése után, jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós elmondta, különösen a vidéki területeken látható az érdeklődés. Az államtitkár szerint az árkorlátok és a kizárólag lakhatási célú felhasználás kizárják a spekulációt, így az ingatlanárak mesterséges emelkedése sem várható. Rekordszámú jelentkezés érkezett a felsőoktatásba az általános és pótfelvételi eljárásokat együtt nézve, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A pótfelvételén 16.500-an jelentkeztek, főként orvosi, informatikai, műszaki, gazdasági és pedagógus képzésekre. A jelentkezők 57%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt területet választott, 35%-uk állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. Az egyházi fenntartású intézmények népszerűsége is nőtt. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Külön honlapot indított a keleti pályaudvar közelgő lezárása miatt a MÁV. Egy interaktív térképen a főbb állomásokra kattintva lehet látni az utazási lehetőségeket, valamint azokat az átszállási pontokat, ahonnan a HÉV, Volán vagy BKK járatokkal tovább lehet utazni. A keleti pályaudvar felújítása augusztus 25-én kezdődik, és várhatóan 4 hétig tart. Az ukrán-magyar határszakaszon 7.883-an léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 33 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A román-magyar szakaszról az évelei óta nem közölnek már adatokat, hiszen Románia a Schengeni övezet része lett. Nem kizárt, hogy az ukrán államfőt is meghívják az orosz és az amerikai elnök pénteki alaszkai csúcs találkozójára, értesült az NBC News. Donald Trump korábban egyértelművé tette, Oroszországgal akarja kezdeni a tárgyalást. A Bloomberg hírügynökség értesülései szerint Vladimir Putyin orosz elnök azt követeli az ukránoktól, hogy engedjék át a teljes Donyeck és Luhanszk megyét, valamint a Krím-félszigetet a tűzszüneti tárgyalások részeként. A bejelentésre reagálva Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kizárta, hogy az ellenőrzésük alatt álló régiókról lemondjanak. 6,1-es erősségű földrengés rázta meg este a Törökország északnyugati részén található Balikesir tartományt, írta a BBC. A jelentések szerint a rengések miatt egy ember vesztette életét, egy 81 éves nő röviddel azután hunyt el, hogy kihúzták a romok alól Sindirgi városában, a földrengés epicentrumában, közölt a török belügyminiszter. Ali Jerlikaja hozzátette, a rengések következtében 16 épület omlott össze, és 29 ember megsérült. Spanyolország északnyugati részén az erdőtüzek miatt több mint 1000 embert kellett kimenekíteni. Kasztília kormányzója szerint több helyszínen gyújtogatás történt. Mintegy 400 embert evakuáltak már Karukédó városából és környékéről, további 700-at pedig több településről, Las Medulas közelében, egy ősi római aranybányászati területről, amely látványos vörös szikláiról ismert és a világörökség része. Erdőtüzekkel küzdenek az északnyugati Galícia és az északi Navarra régiókban is. Spanyolországban mostanában 40 fok felett van a hőmérséklet. 2026. augusztus 12-én 27 év után ismét teljes napfogyatkozás lesz Európában, amely Izlandról és Észak-Spanyolországból is teljes egészében látható lesz. A ritka égi jelenség luxus utazási élmények sorát kínálja a forró vízű medencéből való csillagleséstől a sarkvidéki expedíciós hajóútig. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült az ég, csapadék értelemszerűen nem hullik, a szél sok felé megélénkült. A csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul, nem lesz tehát olyan forróság, mint tegnap, ez azonban csak átmeneti megtorpanás a kánikulában. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány NESZ-SEREM-díjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Koltai Gáborral, kedves házigazdánkkal, a Sivatagok égkövei című kaktusz és porzsgás növén kiállítás főszervezőjével, ötletgazdájával, a Koltai házaspár egyik tagjával beszélgetek. Először is szeretném megköszönni a meghívást és a szíves vendéglátást, amellyel mindig kitüntetik a Szent István Rádiót. Köszönöm szépen Önöknek is, örülök az ismerettségnek és a barátságunknak. Ezt a riportunk elején szeretném leszögezni, és ezért köszönetet és hálát mondani Önöknek. Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre ez a bizonyos Sivatagok égkövei című
pontosan
kiállítás
van.
És vásár.
Pontosan a harmadik alkalom, és hát elmondta mindazt, amit én is szerettem volna mondani, csak pont fordítva. Nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy a Szent István Rádiót mellénk rendelte, és mindig szoktam mondani, hogy a mi kertünk, udvarunk az a mi templomunk is. Én reggeltől estig a jó Isten ege alatt vagyok, és én vagyok a sekrestyés. És ezek után a humoros véleménynyilvánítás után azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül fel vagyok dobódva, ez talán a legjobb kifejezés. Ilyen sok látogatónk még soha nem volt. Nagyon szép az idő is, mellénk állt a jó Isten, verőfényes napfény van, a kaktuszok virágoznak, tündökölnek, a tárlatunkra is érkezett nagyon-nagyon sok szép pályázati anyag. A szponzoraink rengeteg jutalmat, ajándékot adományoztak, és reméljük majd, amikor összeszámoljuk a szavazatokat, akkor kiderül, hogy ki fogja kapni majd a legkiemelkedőbb közönségdíjakat.
Mert egy nagyon találó ötlettel készültek, egy olyan pályázati felhívással, amelyben az újrahasznosítás volt a főszereplő.
Igen, köszönöm szépen. Még a hulladék is életre kell. Hát ez tulajdonképpen egy környezettudatos magatartásról szól elsősorban, másodszorban pedig arról, hogy minden emberben van több-kevesebb kreativitás, és az emberek félnek elmondani a véleményüket, megmutatni a produktumaikat a nagy közönségnek, vagy azért, mert szégyellik, vagy azért, mert visszahúzódóak, és szeretnénk tenni az ellen, hogy teljesen bezárkózzon minden ember a saját bugyraiba. Az ember közösségi lénynek született, az ember az egy csodálatos lény, mert az a szíve és a lelke alapján tudja egymást formálni, és tud egymásnak üzenni azokkal a munkákkal, amiket elkészít, legyen az egész pici gyerek, legyen az idősebb, felnőtt. És azért ezt még hozzátenném, hogy elég szépen jöttek be felnőtt pályamunkák is a gyerekeken kívül, és nagyon igényes, gyönyörű pályamunkák. Úgyhogy annyira jó érzés fogott el bennünket, meg engem főleg, mert ugye itt én vagyok az, aki mindenáron meg akarom mutatni itt a tudományomat, hogy ugye én régen foglalkoztam mindenféle képzőművészeti dolgokkal, festettem, rajzoltam, és a többi, és most vénségemre újra elkezdtem alkotni én is hasonló természeti tárgyakból, meg hulladékokból különböző alkotásokat. Persze van, akinek tetszik, van, akinek nem. Egy a lényeg, én ezekkel próbálok üzenni. És hogyha értő fülekre, szemekre, szívekre találok, akkor nagyon boldog tudok lenni, és újra tudok éledni, és érdemes holnap ismét fölkelni.
Nos, ez a pályázat is kiírásra került, beérkeztek az alkotások, jelenleg pedig az érdeklődő közönség szavazhat majd, és gondolom lesz első, második, harmadik helyezett külön díj, úgy, ahogy egy versenyen általában ez lenni szokott.
Így igaz, megmondom őszintén, azért nem tudok pontosan nyilatkozni a díjakról, mert rengeteg jött be, én számon tartani se tudom, nagyon sok a támogatónk, a barátunk, és teljesen nem is tudom, hogy kiket említsek, hálás vagyok mindenkinek, mert hivatalos szervektől a magánszemélyekig ez valami csodálatos, ami körbevesz bennünket, és hát ugye, mivel ingyenes ide erre a rendezvényünkre a belépés, mi úgy tudjuk megszámolni, hogy hányan jöttek, hogy hány pályázati szavazás adnak le, tehát voksot adnak le ezekre a munkákra. Ezzel tudjuk mérni a teljesítményt egyrészt, másrészt tudunk tervezni, mert hát természetes, hogy kiszolgáljuk a vendégeinket, reméljük, hogy mindenki elégedésére, és hát így kapunk egy visszajelzést, és hát visszatérve a Böbének a kérdésére, lesznek nagyon komoly ajándékok, tehát lesznek 10 000 fölüli vásárlási utalványok, gyönyörű könyvek, és a többi, és ami még fantasztikus, ugye ez villámtárlat, tehát ez azt jelenti, hogy reggel megnyílt, este bezáródik, de még egyszer fog a villám lesújtani közénk augusztus 30-án.
És ez egy kellemes villám.
Erről van szó, ez lesz a SOM ünnepünk, szintén harmadik ízben. Újra ezek a művek ki lesznek állítva, sőt, én abba bízom, hogy egy-két mű úton van, csak nem jutott el hozzánk, mert sajnos futárszerveink azok nem mindig olyan rugalmasak, mint ahogy szeretnénk, de megígértük az alkotóknak, hogy ahogy megérkeznek hozzánk ezek a munkák, szintén ki lesznek állítva, és szintén van nagy lehetőség arra, hogy ezeket a műveket értékelje a közönség egyrészt, másrészt, hogy esetleg vásárolhassanak belőle, mert a képzőművész az akkor a legboldogabb, hogyha valamiből tud ecsetet, vagy egy ceruzát venni, vagy rajzlapot, vagy bármi mást, ami a munkájához kell, és nem kell a kis pénzéből ezt összespórolnia. Úgyhogy buzdítunk mindenkit, hogy ha van kedve, és van egy kis költői, vagy irodalmi, vagy inkább képzőművészeti vénája, inkább úgy mondom, az jelentkezzen, mert augusztusig még azért itt érkezhet be a címünkre sok minden, és jöjjön el augusztusba, és nézze meg ezeket a gyönyörűségeket, szavazzon, és hogyha tetszik, vásároljon, meg hát érezze jól magát, vagy jöjjön fát vágni hozzánk, mert olyan is lesz majd, de erről szerintem majd akkor egy részletesebben beszélünk.
Most beszéljünk a kaktuszokról és a posgás növényekről, amelyek a mai nap főszereplői. Jó, beszéltünk már róluk többször a Szent István Rádió hullámhosszain, hiszen minden évben visszatérünk, én már harmadik alkalommal ehhez a témakörhöz. Na de mit lehet elmondani a kaktuszokról és a posgás növényekről? Az öngyűjteménye egyedülálló és különleges, ezt kijelenthetjük. Sok szeretet és gondoskodás eredménye.
Hát hízelgő, nagyon hízelgő, amit Böbe említett, de megmondom őszintén, azért vannak nálam sokkal komolyabb gyűjtemények is, de én büszke vagyok a magamért, amely gyerekkoromtól kezdve dédelgetek növényeket, és nagyon idős növényeim is vannak. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik, amikor én elkezdtem ezt a hobbit annak idején, ugye botanikus édesapám mellett, engem az inspirált, hogy nem volt túl gazdag a család, és úgy gondoltam, hogy soha nem fogok eljutni a kaktuszok vagy a posgás növények földjére, mert Amerikába, Afrikába abba az időben nem volt egyszerű elutazni, csak úgy csicsat, repülő és kész. Úgyhogy gondoltam, hogy ha van rá mód, és a házhoz lehet ezeket citálni, akkor miért ne gyűjtsek, és miért ne próbáljak azt a környezetet nekik megadni, ami a további életükhöz megfelelő, és tudnak virágozni, tudnak magot hozni, tudok én magokról nevelni növényeket, és örülhetek a virágzásuknak, feltéve persze, ha hosszú életű lesz az ember, de hát erről a jóisten dönt odafönn. És hát ugye, ami most van, az tulajdonképpen azért fantasztikus, mert nagyon jó időbe szerveztük meg. Ez a nyári száraz napsütés, ez kicsalogatja a bimbókat, meg a virágokat, tehát lehet látni nagyon sok kaktuszvirágot, nem csak az eladásra szántak között, hanem rengeteg kaktuszt hoztak, én nem számoltam meg darabszámra, de a kiállítóink, a Rigelszky Zoltán, a Tóth Norbi és az Agos Gyurka, elmondhatom, hogy ők viszont megtiszteltek engem, illetve minket azzal, hogy ők az ország legkomolyabb kaktuszgyűjtői közé tartoznak, és ők bizony mondhatni komoly kaktuszbotanikusok is.
Elmondhatjuk azt, hogy az önök programjának köszönhetően is egyre nagyobb az érdeklődés a kaktuszok és a posgás növények iránt, mert azért azt áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy nagyon széles a korosztály, akik itt megfordulnak az önök udvarán, portáján, a legkisebbektől a középkorúakon át, idősebbeket is láttam, szóval azért tesznek azért valamit, hogy a köztudatban jobban visszajöjjön a kaktuszok és a posgás növények iránti érdeklődés és szeretet.
Az a helyzet, hogy nagyon sok gyerek jön és vásárol, vagy örül, hogyha mondjuk tombolán nyer egy kis növényt, és másikébe eljön, és beszámol, hogy milyen szépen gondozza, tartja, és milyen örömei vannak vele. Hát ugye, hogy mennyire növekszik, azt nagyon nehéz megállapítani, hát a létszám alapján valószínű, hogy növekszik, de a felnőttek körébe is, ugye azért valljuk be, hogy faluhelyen, ha az egyik ember csinál valamit, azt látja a másik ember, és azt mondja, hogy hát ezt én is tudom, és de szép meg, de jó, hát akkor megmutatom, hogy nekem is van ilyenem. Úgyhogy akár itt falun belül is vannak gyönyörű növénybarátaink, akikkel persze rendszeresen ezen kívül is találkozunk, de gyerekekkel is, az iskolás gyerekek is jönnek időnként, és hát ugye én inkább azt szoktam mondani, hogy nekünk a társadalmi hivatásunk az, hogy kicsit formáljuk a társadalmat. És a társadalom az tulajdonképpen az alappillér az a gyerek, a család és a gyerek a családon belül. Tehát, hogyha mi a gyerekekre jó hatást tudunk kifejteni, akkor van reményünk, hogy valamilyen jó irányba fog a világunk is elmozdulni, illetve halad tovább, és elmondhatjuk azt is, hogy akkor volt értelme az életünknek, hogy itt vagyunk a Földön, és valamit teszünk valakikért.
Ma itt vagyunk, és örülünk ennek az ünnepnek, és riportunk végéhez közeledve ismételjük el, hogy legközelebb mikor találkozunk, és mi lesz a soron következő programjuk és rendezvényük, amelyre már most szeretnénk meghívót átnyújtani a kedves hallgatóknak.
Hát, ha minden igaz, akkor augusztus 30-án lesz a somünnep, szombati nap lesz, tehát ez tuti, és nézzék a honlapunkat, meg a Facebookos információinkat.
Koltai házaspár királyi csemegék Facebook oldalát.
Gombát. Így van, meg az erdeigomba.hu-t is. A feleségem ragyogóan küldi az üzeneteket az érdeklődők felé, és sok-sok szeretettel mindenkit várunk, természetesen a Szent István Rádiót is, mint mindig, és kívánjuk, hogy nagyon szép és eredményes életük és munkájuk legyen rajtunk kívül is, mert azért van feladat bőséggel a mi portánkon kívül is.
Köszönöm szépen a beszélgetést Koltai Gábornak, a Koltai Házaspár egyik tagjának, a Sivatagok égkövei című kaktusz és porzsgásnövény kiállítás és vásár ötletgazdájának. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
A jó Isten áldja a rádió hallgatóságát is, és a rádió egész stábját vezetéssel és dolgozókkal együtt.
Holló Annával, a Ravenárt kitalálójával, egyéni vállalkozóval. Aktereken találkoztam a Koltai Házaspár udvarán az idén már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Sivatagok égkövei című porzsgásnövények és kaktusz kiállításon és vásáron. Tegezhetlek?
Persze, nyugodtan.
Akkor tegező formában folytatjuk ezt a beszélgetést. Honnan is érkeztél ide?
Kuritjánból érkeztem, ez egy olyan 10 kilométerre van. Úgyhogy nem messziről, de eljöttem.
Eljöttél? Hogyan jött a kapcsolat a Koltai Házaspár és közted?
Én egyébként járatos vagyok Akteleken, de alapvetően talán az interneten láttam meg őket, illetve ugye kint voltak már Barcikán vásáron. Ott én még csak vásárlóként, de megismertem a termékeiket, és nagyon megtetszettek.
Te pedig kézműves termékekkel érkeztél ide, szebbnél szebb kézműves termékekkel. Hát légy oly kedves, segíts nekem leírni, hogy milyen látvány is tárol itt a szemünk elé. Milyen termékekkel is érkeztél ide?
Leginkább ékszerekkel próbálok így egyedi ékszereket gyártani. Gyöngyökből, amelyek ásványokból készülnek, de egyébként nyers ásványokat is kipróbálok. Általában ezeket makraméval vonom be, mindenféle színű, tehát az ásvány adja magát, hogy milyen színt használjak fel hozzá, de egyébként vannak fűzött gyöngykarkötőim is, az évben elkezdtem horgolni, úgyhogy kulcstartókat is készítek, illetve festek, és mellette, de leginkább az hobbi, tehát a festményeim általában nem eladóak, kivéve akkor, hogyha dobozon vannak, mert ugye azokat meg lehet vásárolni.
Honnan jött az ötlet a te személyes életedben, hogy ilyen kézműves termékeket állíts elő? Mindig is volt kézügyességed?
Mindig is szerettem, ez nekem mindig is szenvedélyem volt. Inkább úgy fogalmaznék, hogy sokáig nem mertem belevágni, aztán így felnőttként valahogy átlendültem a holtponton.
Hány évvel ezelőtt volt mindez, vagy mióta foglalkozol ezzel?
Tavaly óta, szóval ez nem volt olyan régen még. Most volt nem régen egy éves a vállalkozás.
És ahhoz képest már nagyon sokféle fajta terméket készítettél, kulcstartókat, karkötőket, ahogy említetted is, nyakláncok, díszdobozok, és még mi minden más.
Leginkább ezek, amiket felsoroltál, amik még otthon vannak, ilyen süthető gyurma ékszerek, ugye azokat még azért nem tudtam elhozni, mert UV-gyantával szeretném bevonni, de egyik boltba se kaptam mostanában, szóval majd rendelnem kell valamikor.
És ha már ezt említed, akkor kijelenthetjük, hogy ebben az esetben is állandó fejlődésre van szükség. Gondolom, utána nézel új technikáknak, megtanulsz új technikákat, és állandóan fejleszted önmagad. Jól gondolom én ezt?
Így van. De a mai világ egyébként is erről szól, most már szerintem semmilyen foglalkozás nem lehet úgy űzni, hogy az ember ne fejleszteni magát.
Ha már termékek és ha már sok színűség, akkor van-e kedvenced a termékeid közül? Akár a nyakláncok, akár a karkötők közül van-e olyan, ami különösen is közel áll a te szívedhez?
Van például egy rókás nyakláncom, ami ugye hegyi kristályra lett építve. Szoktam reménykedni, hogy nem veszik meg, eddig még nem vették meg, mindig kihozom vására, de mindig nézegetik, úgyhogy valószínű, hogy lesz vevője, de gondolkozom megtartásán is.
Megtartásán is, meg hát azt szokták mondani, hogy a termékek vagy az eladó dolgok megtalálják a gazdájukat, minden tárgynak megvan a gazdája, elő vagy utóbb akkor gazdára talál.
Igen, ez így van, én is úgy szoktam egyébként vásárolni másoktól, hogy ami engem megszólít, és én is azt látom a vásárlóimon, hogy hiába nézegetnek sokáig, az első dolgot fogják megvenni, ami megragadt a szemük. Mindig van, ami megszólítja őket.
Apropó, ha már róka, kezemben tartom a névjegykártyádat, és bizony ezen is egy rókát vélek felfedezni. Kedvenc állatod a róka, vagy mi miatt a róka szimbólum?
Imádom az erdei állatokat, és ugye a róka az különösen aranyos, meg ugye a bundája miatt szerintem nagyon különleges itt a hazai erdeinkben.
Mire utal az elnevezés és a vállalkozásod neve, Raven Art? Ez honnan jött?
Ez pedig a saját vezetéknevemből, ugye Holló vagyok, és az Raven vagy Raven angolul, ugye.
És így találtad ki akkor kreatívan a vállalkozásod nevét.
Igen, ők is ugye erdei állatok, egyébként az északi mitológiában a Holló Odinnak az állata, ugye neki kettő van belőle, Hugin és Munina két hollója.
Nagyon otthon vagy akkor ezekben a mitológiákban, gondolom, hogy ennek is utána kell járni, már csak azért is, hogy kreatívan tud az egyes termékeidben megjeleníteni ezeket a szimbólumokat is.
Igen, pontosan, de szeretek is utána olvasni, tehát ez nekem igazából egy szórakozás is egyben.
Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a koltai házaspár udvarához. Eddig milyen érdeklődés kíséri itt a standodat?
Nagyon sokan megnézik, kevesebben vásárolnak, viszont anyagiak szerint itt ért engem a legnagyobb siker eddig a vásáraim közül. Mondjuk még nem olyan sok vásáron voltam, de ez nagyon sikeres.
Akkor szívből gratulálok neked ehhez, és további sok sikert kívánok a vállalkozásodhoz. Köszönöm szépen a beszélgetést Holló Annának, a Raven Art kitalálójának, egyéni vállalkozónak. További életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom, illetve minden hallgatónak is viszont kívánom.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Ferences diákok kerékpáros zarándoklata Szentendréről Rómába. Az út összeráz minket. Stúdióbeszélgetés Bodó Marcsi tanárnővel és Lukovics Milán ferences atyával. Isten hozott benneteket is, két bicikli és vagy 40 diák, ahogyan Magyarországról megérkeztetek. Szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában Bodó Marcsit és Lukovics Milán ferences atyát, akik ennek a római magyar bicikli zarándokútnak a kísérői, szervezői, anyja és apja, lehet így mondani. Sokszorosan összetartozunk mi, úgy is, hogy mindhárman rádiózunk. Milán atya, te a Magyar Mária Rádiónak vagy a műsorigazgatója, ugyanott dolgozol te is, Marcsi, én itt a Vatikán Rádió magyar szerkesztőségében. Mindhárman szeretünk biciklizni, és noha jezsuita vagyok, én nagyon-nagyon szeretem, miként ti is, Szent Ferencet. Tehát annyi minden összekapcsol bennünket, és ahol összetalálkozunk, éppen Róma, ahova az utak besűrűsödnek és vezetnek is. Mindenekelőtt azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan találódik ki egy ilyen biciklis zarándokút, hiszen ti 31-nyány maturandus, jövőre érettségi előtt álló diákot kísértetek Rómába.
Marcsi. Ennek hosszú hagyománya van, és azért ez nem így hirtelen jött, hogy legyen egy ilyen túra, hanem hát Milán atya mindjárt mond dolgokat, a tizedik alkalom, hogy Milán atya ezt teljesíti, ezt a túrát, és ugye Jelenis István atya az, aki ezt annak idején elkezdte. Ez itt nekem a harmadik alkalom, hogy ezen a túrán részt veszek, és ugye nyilván az ember fantáziát lát benne a diákok számára, hogy egy ilyet teljesítsenek.
Amikor először elindultam, Milán testvér, akkor mi indított téged útnak?
Én Jelenics tanár úrral voltam itt 1987-ben, mint piarista diák, és akkor tudták először megszervezni ezt a kerékpártúrát Rómába. Ugye ez a 80-as évek végén, még a Kádár korszak végén egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy egy egyházi iskolai csoport nyugatra átlépje a határt, és akkor nyilván lehetett tartani tőle, hogy vissza se tér, meg hasonlók.
És a tanár úr veletek jött?
Hogyne. Hogyne, egy váltó nélkül Csepel biciklivel teljesítette a távot akkor oda és vissza.
Hány éves volt ő akkor?
Annyi, mint én most. Tehát az azt jelenti, hogy 55.
Ő jó erőben volt.
Hát kiváló erőben volt.
Mint te is most.
És akkor hát ez nyilván életre szóló élmény. Nem csak ez az egy túra, mert hát ez azért nem áll meg önmagában, hanem hát azért a végzős diákokat hoztam én is mindig, vagy hát végzős közelében lévőket, tehát akikkel már előtte is túráztam, kerékpároztam. És aztán hát tanárként gyakorlatilag minden osztályommal jöttem, így kerékpárral, és aztán idővel más osztályok is jelentkeztek, vagy hát amikor én már nem voltam a Ferences gimnáziumban, akkor is voltak még olyan kollégák, akik vagy korábban voltak velem, vagy hát így tudtak erről, vagy fölmérték ennek a jelentőségét, és akkor hát hívtak, hogy az osztályukkal szervezzük meg, és hát üssük nyélbe ezt a valóban azóta is mindegyik külön-külön is életre szóló élményjellegű túrát.
Mindegyik zarándok út más, noha ugyanazon az útvonal jöttök nagyjából?
Hát számomra ugye abból is más, hogy nekem ami változatosság az az, hogy mások a diákok, mások vannak jelen, és az, hogy hogyan rezonálnak dolgokra, mit fogadnak be, mi az, ami átmegy, mi az, ami nem megy át. Hát ebben azért elég nagyok a különbségek, így az idő múlásával is változnak is a gyerekek.
Mi is.
Mi is változunk, így van. A város is változik, mert ugye ez a Szent Év is hozott egy elég jelentős felfordulást. Úgyhogy mindegyik más. De ugyanakkor éppen itt a kísérő tanárok, vagy kísérő kollégák, vagy szülők között is vannak olyanok, akik már több egyszerre teljesítik ezt a szolgálatot, hogy autóval kísérnek minket. És van egy házas pár, aki akkor is eljött konyházni, etetni a gyerekeket, meg mindent, amikor a saját gyerekük nem is volt abban az érintett osztályban. Tehát, hogy ők is valahogy fölmérik ennek a jelentőségét, és hát ez a férfi ember úgy fogalmazott, hogy hát, hogy működik, hogy továbbra is működik ez, tehát, hogy valamiképpen azért a hatása az ugyanúgy érződik a gyerekeken.
Mi a legfőbb célja egy ilyen biciklizarándok útnak?
Egy kicsit úgy mélyebbre ásson a diák. Ugye mi magunk így nem indulnánk el egyszer csak Rómába, hogy ez egy nagy kaland, 19 napon keresztül leszünk úton. De ez, hogy szerintem, én azt láttam mindig, hogy azok a diákok, akik ezt végigcsinálják, nem csak az, hogy egy nagy élmény és van mit mesélni, hanem egy kicsit magukhoz közelebb kerülnek, vagy az Úristenhez, a hitüket megtalálják. Tegnap volt egy imádság, amikor a hálaadó kört tartottunk, egy kicsit visszaemlékezve az eddigi útunkra kis csoportokban, és akkor volt, aki egyszerűen azért adott hálát, hogy ő a Szent Rufin székesegyházban megújíthatta a keresztségét. Itt a keresztségi fogadalmat.
A Szent Ferencet megkeresztelték.
Így van, Assisiben, és akkor hát ott így a Assisi napok végén akkor volt egy ilyen, hát akkor mit válaszolunk mi mindarra, amit kapunk, vagy az Úristen mond nekünk, hát végül is a keresztségünket, a keresztségi fogadalmunkat, abból ered a Krisztus követésünk, és akkor ott így megújítottuk a keresztségi fogadalmat, és úgy látszik, hogy van olyan kamasz gyerek, 17 éves, akinek ez úgy mélyre csúszott.
Egy osztály jön tulajdonképpen veletek, akik eleve egy közösséget alkotnak?
Igen, ez az osztály, ez hetedik óta, az osztályom 2020-ba kezdtünk el együtt működni, és most 11. után vállalkozik azért erre egy diákcsoport és a tanári gárda is Milán atya, mert hogy kell ehhez egy érettség, hogy most ezt így végigcsináljuk együtt. Visszatérve arra, hogy miért is van értelme, nagyon jellemző a mai kamaszra az, hogy mint ahogy biztos sok évtizeddel ezelőtt is, de hogy annyira maguk körül, és az én, ez az egyetlen. Ugye mindenhol szelfit kell készíteni, már nem fotózzuk csak magunkon keresztül a látványosságokat se, és hogy ebben látunk, legalábbis ebben látok nagyon nagy fantáziát, hogy ez szép lassan, mint ilyen héjakat magukról lefejtik a diákok, ahogy telik az idő. Ugye közösen kell, nagyon-nagyon egyszerű szállásaink voltak, néha egy vagy két mosdóhelyiség állt rendelkezésre, maximum 3 percet lehetett bent eltölteni, kint valaki méri az időt, hogy van most gyere ki. Szóval ez annyi diszkomforttal jár ez az út, hogy egyszerűen valahogy felfedezi azt, hogy nem ő körülötte forog a világ. És ez nagyon fontos szerintem a mai világban, de mert minden azt sugallja, hogy te, csak te vagy a fontos.
És ez megy magától? A gyerekek erre rájönnek, rádöbbennek út során, vagy pedig kell a erős rásegítés részletekről?
Nyilván valahogy azért belekerülnek egy sodrásba, tehát ez is érdekes, hogy elindulunk, és akkor még, hát mi a fontos a gyereknek, az, hogy ő biciklizik, vagy akkor most Olaszországban vagyunk, és úgy szépen lassan érzik meg azt, hogy hát hiába előzgetne ő, akkor is egyszer érünk oda a szállásra, hogy valahogy így tudomásul vesz, hogy vannak öreg diákok, és akkor azokat mérik az időt a zuhanyzó előtt, hogy akkor mindenki sorra jusson. Ez azért egy bizonyos idő, amíg ebbe beleszokik. És ugye azért ez egy olyan osztály, ami hát rá volt nevelve erre, tehát például az is nagyon fontos dolog, hogy ezeket a túrákat a mobiltelefon megöli. Tehát, hogy arra rá kell nevelni előzetesen egy osztályt, hogy itt nem azzal telik az idő, hogy én és a mobiltelefonom. Mert akkor nem lesz fölállítva a sátor, nem készül el a vacsora, nem zuhanyzunk le időben, nem lesz idő semmire, mert nem csináljuk a dolgokat. Tehát én az elején úgy fogalmaztam, ugye, hogy egy ilyen út során az a nehéz, hogy minden feladat feladat az, hogy lezuhanyozni, az nem kikapcsolódás vagy valami, hanem feladat az, hogy aludjunk és hagyjunk másokat is pihenni, mert másnap mindenki járművet vezet, méghozzá a legveszélyesebbet, a biciklit, legkiszolgáltatottabbat, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy feladatként kell ezeket felfogni, és hát ugye ez nem magától jön, tehát, hogy otthon nem így tekintünk rá, hát az anyukája elé teszi a fogára való ételt, itt meg neki abban közel kell működni, hogy néha napján ő a napos, ő készít elő, ő mosogat. Tehát amíg ez átmegy, az nyilván egy pár nap, de hát én mindig azt szoktam mondani, hogy egy ilyen túrán ugye a harmadik, negyedik nap a mélypont, és akkor azért utána már úgy nagyjából mindenki belejön, és akkor nagyon sok minden már megy, mint a karikacsapás.
Egy példát még hadd mondjak arra, hogy milyen az, amikor egy egész közösség együtt lassan el tud attól távolodni, hogy most az a legfontosabb, hogy én hogy készítsem el ezt a képet, mert azt látják ők maguk körül, meg úgy is jönnek el erre a túrára, hogy ez nagyon megvan bennük, hogy a legjobb szelfit itt-ott-amott elkészítsék. Van egy szép kis épület, ahol egy kulcsjuk elé tud állni az ember, és egy nagy csodát, egy nagy meglepetést tapasztal, ha átkukucskál azon a kulcson, ez itt Rómában van, a
Aventinus-dombon.
Az Aventinus-dombon. És oda szépen elbicikliztünk, és nem tűnt hosszúnak a sor, mondjuk lehetett előttünk 15 ember mondjuk, és azt éreztük, hogy telik az idő, lassan fél óra, 3-4 óra, és egyszerűen alig-alig mozdul a sor, mert mondjuk egy 4 fős család legalább 6 kütyüvel készít telefonos képet a kulcsukon keresztül. Megfigyeltük, hogy sokan nem is, egyáltalán nem is néznek át a kulcsukon. Elárulom a titkot, hogy ott a Szent Péter Bazilika csúcsát lehet látni, a kupolát, mint egy ilyen kis csodálatos keretben a kulcsukon keresztül, és hogy vég nélkül készítik a videókat, a szelfiket, a felvételeket, amit amúgy nem tragédia vagy nem bűn, csak hogy egyszerűen emiatt az emberek órákat állnak sorba. És elfogadták azt a gyerekek, vagy szinte maguktól találták ki, hogy akkor mi egy képet készítünk el 38-an. Egy darab képet, és azt megosztjuk egymással, és nem jöttek a többiek, hogy amikor hozzánk ért a sor, akkor szépen egymás után átmentek.
Viszont mindenki keresztül nézett rajta.
Mindenki keresztül nézett, nem árultuk el, hogy mi a meglepetés, és hát nagy sikolyok és öröm rivalgások voltak, hogy hát tényleg ezt látom, hogy egy ilyen gyönyörű kis csoda van ott, de hogy megérezték azt, hogy nem az az egy lényeges, hogy azt a képet elsüsse, hanem majd a társamnak a képét én is elvihetem haza magammal. Szerintem ez a mai világban már egyszerűen nincs meg. Úgyhogy nagyon nagy élmény szerintem nekünk is, hogy azt látjuk, hogy ők egy kicsit úgy kovácsolódnak össze, hogy ez azért nem hétköznapi.
A dinamikájáról szóltál, Milán atya, 3-4 nap elteltével jönnek ki a nehézségek. Valóban így volt most is?
Igen, szóval az eleje például azzal indult, hogy esések is voltak a biciklivel, nem figyeltek még a gyerekek, nem tartottak követési távot, és akkor ráadásul esős időben indultunk, tehát jöttek az esések, úgyhogy kórház is volt, vagy kórházat is megjártuk, hát hál' Istennek súlyosabb sérülés nem történt, mindenki tudta folytatni az utat, de hogy valahogy aztán érdekes módon ezek megszűntek. Tehát, hogy az is egy dinamika, ugye, hogy rájön arra, hogy Itt nem az a sport teljesítmény, amit ő először gondol, hogy leteker 900 kilométert, hanem azt, hogy ezt 38-an tesszük meg együtt. És az, hogy én egyedül megyek, hát az egy műfaj, de az, hogy figyelek az előttem menőre, figyelek a mögöttem menőre, fölveszem a közös tempót, ez nem magától értetődő, de ugyanakkor meg nagyon visszahat az emberre, hogy hát nem magánbiciklizgetek itt Olaszországban, hanem hát valamiféle közösségnek a része vagyok, és hát azt gondolom, hogy ez nagy hatással van az emberre.
Elkerülni a rosszat, egymáshoz igazodni, és felszabadulni a jóra. Ez utóbbi, a pozitív készségnek a felfedezése, ez szintén nyomon követhető valahogy az út során?
Igen, tehát, hogy eleinte nagy fáradtságot tapasztal meg a diák, mert egyszerűen nehéz lemondanunk arról, hogy akkor az én kis komfortjaimat kiszolgálja a szülő, a társaim, és ebbe bele lehet jönni. Tehát, hogy ez az egész túra, ez egy ilyen komfortzóna feszegetés is, nekünk is, de a diákoknak is, és azt látjuk, hogy egyszer csak felfedezik azt, hogy ez megy. És pont hallottam mögöttem fecseget két diák biciklizés közben, hogy ő rájött arra, hogy ez nagyon bejön a többieknek, hogyha ő segít. Szóval ilyen érdekes élmény, hogy az a diáknak is élmény az, hogy ezek szerint, ha én segítek neked, és tartom a biciklidet, amíg te szereled a kulacsodat, vagy tehát, hogy egymásnak itt segít, akkor valami más hangulat teremtődik.
Ugye erre konkrét példa az, hogy több olyan diák is volt, akiről én nem tudtam elképzelni, hogy eljut Rómáig. Nem hittem el. És itt van. És ő se hitte el saját magáról. Tehát volt olyan gyerek, aki végig azt emlegette, hogy most jön majd az a katasztrófa, amikor neki vége van, a bicikliének vége van, neki haza kell mennie, és egyszerűen ide betekert a Szentpétertérre. Tehát ez akkora olyan döbbenetes dolog, hogy rájöttek a gyerekek arra, hogy együtt képesek arra, hogy ezeket a nehézségeket leküzdjék. Én azt gondolom, hogy ez tényleg életre szóló élmény nekik.
Kis hittanú gyerekekkel tábori körülmények között, nem biciklivel, inkább gyalogolva. Nekem olyan felfedezéseim voltak, és ezek megismétlődtek velük évről évre, ahogyan növekedtek. Önmagukkal találkoztak, önmagukat fedezték fel. Sokkal többet, több van benne, mint amit én gondoltam magamról. Igazában túl azon, hogy a jó Istenben hiszünk. Magukban is hinni kell, hogy az Isten sokkal nagyobb szárnyakat adott nekünk. Gondolom, hogy ilyen élményeitek is voltak, hogy az egyén önmagát és a csoport, mint közösséget fedezi fel.
Van olyan diákunk, aki eleinte azt mondta, hogy semmiképpen se szeretne jönni, mert biztos, hogy nem bír ki ezzel a közeggel, hogy osztály ennyi napot. Tehát ez túl hosszú, ez értelmezhetetlen számára. És akkor valahogy úgy alakultak otthon a dolgok, hogy inkább még mindig ez, mint ami egyéb program lett volna nyáron. És akkor eljött, utolsó pillanatban jelezte, hogy eljön. És tényleg nagyon küzdött magával, a programokkal. Ugye minden diák más háttérrel van, és van, akinek egyáltalán nem olyan különlegesen vallásos a háttere. És végig szent helyeken jártunk, és csak úgy közösen imádkoztunk érte, hogy azokat is érintse meg az Úristen valahogy, akiknek ez még távoli, vagy túl nagy lépcső egyszerre. És tényleg őszintén azt éreztük, hogy valahogy akár csak Alverna hegyén ott valami történik, és ezt nem mi akarjuk, vagy mi erőltetjük, hanem ott megérinti a diákot, és azt reméljük, hogy életre szólóan valahogy a hite talán elindul, vagy virágba szökkensz, hogy valami történik.
Már csak kevés időnk van. Mi az, ami lelkileg leginkább megérintette őket az út során, Milán atya?
Hát ezt nehéz modelleznem. Tehát én ugye végig kísértem ennek az osztálynak a gimnáziumi pályafutását, de távolról. Tehát, hogy tartottam nekik lelki gyakorlatot, vagy velük voltam egy-egy ponton. Tehát, hogy ez számomra egy érdekes dolog, hogy ismerem is a gyerekeket, vagy az osztályt, meg ugyanakkor nem is úgy vagyok velük, mint aki minden nap tanítja őket. Tehát, hogy ez egyszerre közelség, egyszerre egy kis távolság. Tehát, hogy nem mindig érzékelem én személy szerint azt, hogy most melyik gyereket mi az, ami eltalálja. De azért az mindig átjön, amikor nagyon figyelnek. Tehát például az, hogy Assisiben, a Szent Ferenc Bazilikában én ott végig vezetem őket egy ilyen fülhallgatós szettel, és ott magyarázom a freskókat, meg ez, meg az. Ugye ott alig van interakció, mert sokan vannak, meg minden körülöttünk, de mégis valahogy az olyan figyelem volt, hogy éreztem azt, hogy ez engem is inspirál, és annyit mondtam nekik ott, hogy már én csodálkoztam a végén, hogy egyáltalán kibírták, de figyeltek végig. Mindenképp egy ilyen pont volt, de mondom, hát volt olyan gyerek, akit ez a keresztségi fogadalom megújítása hatott meg. Azt is sokszor megfigyeltem, hogy Alvernán Szent Ferenc stigmatizációjának sepphelyének, ugye a hegyén, ott is kiszállunk mondjuk egy buszból, egy csoporttal, és nem tudnak mit kezdeni vele. De így, hogy már mi egy hete úton voltunk, ott töltöttünk egy pár órát, így viszont valahogy minden gyereket az a hely is megérintett, és amikor azt mondtam, hogy most akkor fél órát legyünk, egy kicsit egyénileg húzódjunk el ide-oda, akkor nem azt láttam én sem, meg szerintem a többiek sem, hogy mondjuk mobilozó vagy beszélgető gyerekcsoportok lettek volna itt-ott-amott, pedig hát mondjuk a körülmények azok nem voltak ideálisak, mert nagyon-nagyon sokan voltak, nagyon zajos csoportok voltak ott, és valahogy mégis megérintette őket ez a hely is.
Hogyan tovább?
Lassan lekerekedik ez az zarándokút, annyira, hogy rövidesen hazarepülünk, illetve lesz, aki repülőgépen, lesz, aki a két kis busszal megy haza, és nyilván majd még összejövünk egy kicsit beszélgetni arról, hogy mi történt, vagy mi volt velünk, és hát kezdjük a 12. évünket, ami nyilván egy fiatal életében nagyon vízválasztó. Azt hiszük, hogy felkészítjük egy kicsit őket lelkileg arra, hogy az az élmény van meg, hogy ez sikerült. Hogy az életben kitűzött cél az elérhető, hogy az Úristen megsegít, hogy velünk volt, amikor esetleg zúgott az eső, vagy árvíz volt Velencében, vagy tehát, hogy voltak ilyen izgalmas dolgok, és ez szerintem hosszú távon ki fog hatni rájuk, hogy esetleg a céljaikat merik majd jobban elérni, vagy mernek majd megdolgozni érte, vagy nem fognak megriadni, sokszor hiányzik a magabiztosság egy fiatalból. És talán ezt támogattuk meg ezzel az úttal, hogy jobban két lábon áll a földön, és a Úristen felé tud tekinteni.
Sok zarándoklat után készek vagytok egy következőre, jövőre, vagy még azt követően?
Hát nem kizárt, persze. Ezért még megyünk a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájába, Szentmisére. Az is egy csúcspontja ennek az útnak. Nagy élmény volt a megérkezés ugye a Szent Péter térre, vagy akár Assisibe, a kis Porciunkula kápolnához, pont a búcsúnapjának az előestéjén. Én azért azt tapasztaltam, hogy ugye egy osztály számára még van egy év, és akkor ezt az évet, ezt így nagyon meghatározza az, hogy előtte ott volt ez a nagy közös lelki, és hát mindenféle élmény, amit ez az út jelent.
Kedves Marci, kedves Milán atya, köszönöm a beszélgetést, a diákok nevében is, meg a szülők nevében is, akik nagyon-nagyon várják az a csemetéjéket. További áldott jelenlétet, és otthon jó nagy pihenést.
Köszönjük szépen.
Ferenc és diákok kerékpáros zarándoklatáról készült beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Dzsida Jenő, az utcaseprő. Hajnal. Dúdolva ballagok hazafelé sok apró cseprő dallal szívemben. Rám köszönsz, te szegény, piszkos utcaseprő. Oly tisztességtudóan köszönsz, míg körültet porzik a reggel. Egyszerre csordultik telek alázattal és szeretettel. Megállok, s elnézem soká zsíros barázdás arcodat, gémberedett nagy kezedet, torzomborz sárga bajszodat, fölötte a pálinka gőzzel. Őt látom most, a mennyeit benned, ó rongyos utcaseprő, ki sepred a föld szennyeit, ki világbűnét elveszed, és jó vagy minden emberekhez. Testvér, ha az üdvösségre jutsz, rólam el ne feledkezz.
Dzsida Jenő az utcaseprő című versét Kubik Anna színművésznő mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása, 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalta nem nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szép Míves C. lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermek akkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
A nap imája.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg titeket. Mutassa meg nektek orcáját, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek arcát, és adjon nektek, nővéreimnek és lányaimnak békességet, s mindazoknak, akik közétek jönnek, s meg is maradnak közösségetekben, és a többi most élő és eljövendő nővérnek is, akik mindvégig álhatatosan kitartanak a szegény úrnők monostoraiban. A mennyei Atya adja meg nektek, és erősítse meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön. A földön a küzdő egyház szolgái és szolgálói között sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét, a mennyben pedig a győzelmes egyház szent férfiai és szent asszonyai között magasztaljon fel és dicsőítsen meg benneteket.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljó